éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormány határozata Magyar Közlönyben. A 10 év alatt megvalósuló összesen 3550 milliárd forintos program legfontosabb finanszírozási forrása uniós ciklusokon átívelően biztosít forrásokat a kötött pályás közlekedés megújítására. A fejlesztések jelentős keleti kötődésekkel is bírnak, hiszen érintik a debreceni nagyállomás rekonstrukciójának előkészítését. Szintén a keleti régiót fejlesztve korszerűsítik a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalat, valamint a miskolci és a szegedi fővonalakat. A tervek között szerepel a szegedi és miskolci szakaszok 160 km/órás sebességre történő fejlesztése is. A fővárosi vonalak mellett új akkumulátoros motorvonatokat is beszerezhetnek a villamosítatlan vidéki pályákra, például Salgótarján irányába. A program további elemei közé tartoznak az új intercity szerelvények, hévjárművek, valamint a lassújelek felszámolása országszerte. Hordozható energiaellátó eszközöket adományozott a debreceni EcoPro katód gyár a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentő csapatának. A dél-koreai vállalat közleménye szerint napenergiával működő hordozható akkumulátoros rendszereket kapott a segélyszervezet. Az adományozott felszerelés Bluetti márkájú hordozható erőművekből és napelemes panelekből áll. Ezek az eszközök különösen értékes támogatást jelentenek olyan mentési helyzetekben, amikor áramellátás nélküli területeken dolgoznak. A hordozható energiatárolók és napelemek lehetővé teszik a kommunikációs eszközök és egészségügyi berendezések működtetését. A Magyar Református Szeretett Szolgálat mentőcsoportja egy professzionális, önkéntesekből álló speciális egység. Ez a szervezet hazai és nemzetközi veszélyhelyzetekben, valamint katasztrófák idején is segíti a bajba jutott embereket. Több mint 1 milliárd forintos, pontosan 1,2 milliárd forintos állami támogatáshoz jut idén a Sármelléki Hévíz Balaton Airport a likviditási gondok enyhítésére. A pénteken bejelentett összesen 5 milliárd 500 millió forintos kormányzati csomag a Sármelléki mellett a debreceni és a pécsi Pogányi repülőteret is segíti. Varga Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kabinet vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét is. A támogatás mellett átfogó átvilágítást terveznek annak érdekében, hogy a jövőben hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. A Hévíz Balaton Airport jövője elsősorban attól függ, hogy mennyire tud sikeresen bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba. A térség turizmusa, a vállalkozások versenyképessége és az ipari fejlesztések szempontjából is stratégiai jelentőségű, hogy a repülőtér összekösse a régiót a nemzetközi gazdasági vérkeringéssel. A magyarépítők.hu beszámolója szerint másfélszeresére bővítik a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin református általános iskolát, mivel a növekvő gyermeklétszám miatt az eddigi épület már szűknek bizonyult. A mintegy 680 millió forintos beruházás munkálatai közel egy évig tartanak majd. Az udvaron egy közel 500 négyzetméteres alapterületű háromszintes új épületszárny létesül, amelyben 6 tanterem, csoportszobák, irodák, könyvtár és öltözők kapnak helyet. A régi és az új épületrészt lépcsőházzal kötik össze, ráadásul egy új lift beszerzésével az akadálymentesítést is biztosítják. A tervek szerint a diákok a 2027-28-as tanév kezdetére már birtokba is vehetik az új, modern bútorokkal és eszközökkel felszerelt szárnyat. Európa egyik leginkább főváros központú közúthálózataként jellemezte a magyart Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésében. A személy és áruszállítás mellett a forgalmi zsúfoltságban is kiemelkedő adatokat mutattak a fővárost érintő útvonalak. A legforgalmasabbnak az M0-ás körgyűrű bizonyul napi több mint 95 ezer járművel, amit az M1-es, az M5-ös és az M7-es, az M3-as és az M2-es autópálya, illetve autóút követ. Ezzel szemben a legkevésbé forgalmas szakaszok a fővárostól távolabb eső útvonalak közé tartoznak, mint például a Mezőkövesdet vagy Szedrest elkerülő utak, valamint az M30-as egyes részei.
Az időjárásról.
Felhőtlen száraz időre van kilátás, nyugat felől azonban később megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar is érkezhet. A déli szél inkább az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között lesz. A legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között alakulnak.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, érdekes nyári égi jelenségek színesítik még az augusztusi égboltot. A hónap közepén érkezik a Perszeidák meteorraj, ami augusztus 12-én éjszaka éri el maximumát. Viszont a raj előtt Miskolcról látható lesz a részleges napfogyatkozás is. A ritka égi jelenség látható lesz Európa szerte, több helyen is, például Észak-Spanyolországban teljes napfogyatkozás következik be, mely néhány percre nappalból éjszakát varázsol. Miskolcon az Avasi kilátóban készülnek programmal erre az eseményre a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársai. Miskolcon várhatóan az égi jelenség körülbelül 19 óra 20 perckor kezdődik, és 19 óra 56 percig tart. A részletekről Siomos Angelosszal, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetőjével, Sütő Dávid Pelé beszélget.
Milyen jelenségek lesznek a nyári égbolton mostanában, az elkövetkezendő időszakban? Ha felnézünk, feltekintünk az égre, miket láthatunk majd, mik várhatók?
Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat. Hát elég sok minden esedékes most így még a nyár hátralévő részében. Augusztusra tekintve elsősorban 12-e lesz a fő dátum két dolog miatt is. Az évek alatt szokásossá vált ugye Perszeidák meteorraj, az, ami minden évben ugyanekkor, augusztus 12-én tartja a maximumát, ekkor majd éjszakánként egy-egy óra alatt mondjuk 100-120 meteort is, hullócsillagot meg lehet majd figyelni, és ez előtt közvetlenül pedig 12-én napnyugta előtt pedig egy napfogyatkozás lehet majd megfigyelni, ami Magyarországról csak részleges lesz, tehát nem lesz teljes napfogyatkozás, de nem lesz rossz azt sem megnézni, hogyha derült lesz az idő.
Mit lehet róla tudni, mi történik ilyenkor az égen a Perszeidákkal kapcsolatban?
Igen, azt talán nagyon sokan tudják, hogy ugye, ilyenkor lehet hullócsillagokat menni megnézni augusztus közepén leginkább, viszont talán kevésbé tudják az emberek ennek a hátterét. Na most, amikor egy ilyen hullócsillagot látunk, még véletlenül sem egy csillag esik ránk, az kicsit jobban fájna. Ha egy ilyet észlelünk, akkor tulajdonképpen csak egy ilyen porszem, egy ilyen maximum kavics méretű dolog hullik bele a légkörbe, ami legtöbb esetben egy-egy üstökösről származik, és azért látunk ilyenkor többet, mert hogy egy üstökösnek a pályán, ahogy elszóródnak ezek a kis porszemcsék, kis kőzetszemcsék, úgy a föld pályáján, ahogy mindig ugyanakkor érünk oda, mondjuk ebben az esetben augusztus 12-én, ekkor keresztezzük ennek a porfelhőnek az útját, tehát ekkor látunk legtöbb ilyen hullócsillagot, ilyen meteort, és ezért hívjuk ezeket meteorzáporoknak. Amúgy meg mindig lehet meteort látni, tehát bármikor az évben van rá esély, nincs olyan, hogy most nem látunk, csak sokkal kevesebbet mondjuk. Ilyenkor, Perszeidákkor ez óránként tényleg 100-120 is lehet. A másik két nagyobb meteorraj, az pedig év legvégén, meg év elején, ott a téli hónapokban van, az a december 14-e és a január 4-i meteorzápor szintén ugyanilyen erős, csak akkor kicsit kevesebben szeretnek kimenni a szabad ég alá, kicsit, hogy mondjam, hűvösebb van.
És a Perszeidák kapcsán, hogyha valaki szeretne úgymond a csillagvizsgáló részéről programban részesülni, esetleg a csillagvizsgáló részéről készültek-e valamilyen programmal?
Lesz program. Este majd a napfogyatkozás bemutatója után valamikor olyan 9-10 óra fele fognak a kollégák odaérni a barlangfürdőhöz, ahol egy másik ilyen kis szabad piknikes programmal egyesülve az égbolt aktuális égitestjét mutatjuk be, illetve ugyanekkor majd lehet hullócsillagokat is látni augusztus 12-én este. Valaki viszont kifejezetten hullócsillagokat akar nézni, akkor ezt egyénileg is abszolút meg lehet tenni, és nem csak ezen az estén 12-én, hanem már előtte 11-e, 13-e estején, de még plusz-minusz 2-3 nap is bőven elegendő ahhoz, hogy sokat láthassunk. Akkor menjünk minél inkább olyan helyre, ahol jó a panoráma, kicsi a fényszennyezettség, és most nagyon jó, mert a hold sem fog bezavarni, ez bárhol vagyunk, ez adott, tehát a lényeg az, hogy egy olyan jó helyet válasszunk, ahol ezek a feltételek, hogy nincs fényszennyezés, illetve a panoráma minél inkább tág, tehát minél nagyobb részét lássuk át az égboltnak, ekkor fogunk tudni a legtöbb hullócsillagot megfigyelni, illetve hát az éjfél előtti órákban kicsit kevesebb van, ahhoz képest, mint az éjfél utáni órákban. Tehát, ha valaki tényleg nagyon sokat akar látni, akkor én azt javaslom, hogy inkább az éjféli időpont után keljen fel, előtte egy kicsit akkor pihenje maximum le, hogy ne aludjon el olyan könnyedén a hajnali órákban, és akkor olyan hajnal legfőképp 1 és 3 óra között fog a legtöbb látszódni.
És hát akkor az augusztus 12-én még részleges, illetve valahol teljes napfogyatkozás is lesz látható. Hát kezdjük ott, hogy mi lesz most augusztus 12-én ez a jelenség, és hát félig meddig elárultam, maga a teljes napfogyatkozás, az majd hol lesz látható, úgymond mi lesz a sávja a napfogyatkozásnak.
Maga a fogyatkozás ugye akkor következik be, amikor a nap és a föld közébe megy a hold, de mivel nem tudja az egész földet nyilván eltakarni a hold, tehát azért jóval kisebb, mint a föld, ezért csak egy viszonylag szűk sáv mentén szokott teljes napfogyatkozás lenni, ezért van az, hogy amúgy sűrűn vannak általában napfogyatkozások, tehát évente is akár van egy-egy, de nem mindig ugye ugyanott. Tehát Magyarországon 1999-ben volt legutóbb, és csak 2081-ben lesz. Ez azért elég tág idősáv, de most lesz egy teljes napfogyatkozás, ami Észak-Spanyolországból, Izlandnak a nyugati részéről, vagy onnan nagyon Észak-Közép-Szibériából lesz csak látható. Európa nagy részéről viszont részleges fogyatkozásként, és egy igen nagy százalékú részleges fogyatkozásként lesz ez látható, tehát Magyarországnak a keleti felén ugye 40-50%-a lesz eltakarva a napnak, amikor az lenyugszik. Nyugaton, vagy Sopronban ez már 80-85% is lehet. De ehhez hozzá kell tenni, hogy nagyon jó nyugati panorámájú hely kell, mert hogyha csak egy-két fa, épület, vagy egy hegyvonat betakar abba az irányba, vagy ne adj Isten felhő, akkor nem fogunk sokat látni belőle, mert tényleg napnyugta előtt nagyjából fél órával következik be. Aki meg akarja nézni, az 19 óra kb. 20 és 19 óra 50, nyugatabbra egy kicsit tovább olyan 8 óra után pár percig tart, eddig lehet nézni, és szigorúan csak és kizárólag megfelelő védőeszközzel. Mert hogy a nap annyira fényes, hogy szabad szemmel is ugye látáskárosodást, vagy akár vakságot is okozhat. Tehát, hogyha valaki meg szeretné nézni a napfogyatkozást, akkor vannak olyan napfogyatkozás megfigyelő szemüvegek, amikben megfelelő szűrő van. Ezek nagyjából 1500-2000 forint, tehát nem drága, vagy pedig tudom ajánlani a még olcsóbb hegesztőüvegek közül azokat, amik 13-as vagy erősebbek. Tehát azok is alkalmasak, az is csak pár száz forint, úgyhogy ne a floppy lemezen, meg a CD lemezen, meg mindenféle ilyen házi praktikán keresztül, meg főleg ne kormozott üvegen keresztül nézzük, mert a kormozott üveg például az UV-sugarakat nem állítja meg. Tehát 13-as vagy erősebb hegesztőüveg, vagy pedig a napfogyatkozás megfigyelő szemüvegek adnak biztonságot.
Itt Miskolcon esetleg milyen program lesz, illetve Miskolcról hogyan, miként lehet majd látni?
Hát Miskolcon is meg kellett találni azt a helyet, ahonnan abba az irányba, amerre a nap éppen akkor lesz, jó legyen a kilátás. Hát Miskolcon elég nehéz ott nyugat felé nézelődni, mert arra van a Bükk, meg néhány másik ilyen dimbes, dombos hegyvidék, úgyhogy a legjobb és nagy közönség számára is alkalmas helyet azt így az avasi kilátóra tűztük ki. Ott majd egészen sokáig lehet majd látni ezt a jelenséget, tehát olyan egészen 3-4-8-ig valószínűleg jó idő esetén. Úgyhogy ha valaki oda eljön az avasi kilátóhoz, akkor 7:30 előtt egy 10 perccel kezdődve meg tudjuk mutatni a napfogyatkozást, és nem csak ilyen hegesztőüvegeken keresztül, hanem távcsövek segítségével is. Természetesen ebben az esetben is a távcsövek el vannak látva olyan szűrő eszközzel, aminek hála nem vakulunk meg. Úgyhogy a nap megfigyelését így tudjuk biztosítani, tehát tényleg egy elég szűk, nagyjából ebben a fél órában lesz rá lehetőség, és akkor utána megyünk majd át esti bemutatót tartani oda a barlangfürdőhöz.
Mi zajlik le ilyenkor? Hogyan képzeljük el napfogyatkozásról? Bár talán azért ezeket is tanultuk, de mi zajlik ilyenkor napfogyatkozáskor? Mi történik az égen?
Hát egy gyönyörű égi csoda, amiben nagyon szerencsések vagyunk, hogy akkor is ott vagyunk, ahol és amikor, mert hogy a holdnál a nap 400-szor nagyobb, de 400-szor messzebb is van. Ezért körülbelül ugyanakkorának látszódnak az égbolton, egy pindorit a hold szokott nagyobb lenni, és ezért el tudja teljesen takarni. Így tulajdonképpen eddig a 1-2 percig általában napfogyatkozáskor, a teljes napfogyatkozáskor a totalitás alatt a nap korongja el van takarva, de a körülötte lévő napkorona az gyönyörűen tud látszódni. Ez nem Magyarországra nem fog ugye most megfigyelhető lenni, de maga a részleges fogyatkozás az szintén látványos, ahogy a holdunkat szépen suhan a napkoronga előtt. Hát suhan azért egy-két óráig el szokott tartani, de ez gyakorlatilag már a leginkább egy jelenséggé, egy látványossággá vált. Még régebben azért jóval nagyobb tudományos jelentőséggel is bírt, hiszen akár, ha csak arra gondolunk, hogy ilyenkor nagyon pontosan meg lehet lesni a hold domborzatát, a hold pereménél, a hegyek, völgyeket nagyon jó ki lehet venni, ugye nem teljesen gömbölyű a hold sem, hanem kicsit olyan csipkézett a felszíne, illetve régebben például egy bő 100 évvel ezelőtt például ezzel sikerült bizonyítani Einstein ugye relativitás elméletét, hogy a nap gravitációja eltéríti a csillagoknak a fényét, nem nagyon, egy kis pindurit, egy pár tized fokkal van arrébb egy csillag egy napfogyatkozáskor ahhoz képest, mint ahol kellene látszódnia, és ez csak akkor észlelhető ez a jelenség, hogyha a csillagok helyének változása, ha eltakarja valami a napot, mert azért a napfényével elég erős vetekedni, tehát nem látjuk csak akkor, hogyha ez a jelenség bekövetkezik.
Igen, amúgy erre pont szerettem is volna kitérni, hogy úgymond tudományos szemmelti csillagvizsgálóban dolgozók, csillagászok, ilyenkor esetleg miket tudtok megfigyelni, miket tudtok vizsgálni, vagy miket vizsgálnak egyáltalán ilyenkor a csillagászok egy napfogyatkozás, akár teljes, akár részleges napfogyatkozás alkalmával.
Ilyenkor elsősorban a nap koronája, ahogy láthatóvá válik, az, ami leginkább vizsgálható, és a nap pereménél ezek a protuberanciák, a napnak a jelenségei, amik kifejezetten látványossá válnak, csak hát nincs rá sok idő, mert általában egy ilyen fogyatkozás totalitása tényleg csak pár percig tart. Például jövőre is lesz egy teljes napfogyatkozás, az a Dél-Spanyolországot, Egyiptomot éri, és ott például 6 percig fog tartani, de ennél hosszabb totalitások nem szoktak lenni. Érdekesség, hogy például, ha jól emlékszem, a 70-es vagy 80-as években egy Concorde repülőgépet felhasználtak arra, hogy az ő hatalmas sebességével, ugye több mint 2000 km/h-val tud haladni, lekövessék ezt a totalitást, és ott, ha jól emlékszem, másfél órán keresztül voltak a totalitás részén, nem is sávjában, mert követték gyakorlatilag ezt a korongot, ahol sötét van, és eddig tudták megfigyelni folyamatosan a napnak a koronáját. Most már jóval több műholdas lehetőség van, így nem feltétlenül kell egy napfogyatkozásra szorítkoznunk. Például van már olyan példa is, hogy űrszondákkal direkt olyat csináltak, hogy mesterséges napfogyatkozást készítettek. Tehát a egyik űrszonda elé bement egy másik, aminek direkt tökéletesen kör alakú a formája, és akkor kitakarva a napfényét, a hátrébb lévő űrszonda az le tudta fotózni a napkoronáját, így is tudja vizsgálni, de más lehetőségek is vannak, amivel kitakarjuk a napnak a korongját. A lényeg, hogy most már egyre kevesebb lehetőség van úgymond amatőrként így tudományos eredményt elérni ilyen szempontból, tehát legtöbb részét már felfedezték ilyen jelenségekkor, de attól függetlenül még a nagy kutató csillagvizsgálók vagy műholdak azért meg szokták figyelni ezt a jelenséget, illetve rengetegen tényleg csak a látvány és a jelenség kedvéért megnézik, mert tényleg az egyik legszebb természetes jelenség szerintem, amit meg lehet nézni, akár csak a részleges, de hát még a teljes napfogyatkozás, tehát aki átélte mondjuk az 1999-est Magyarországon, az biztos, hogyha nem is érdeklődik, meg azóta sem a csillagászat iránt, emlékként megmarad.
Említettük, hogy milyen eszközöket használjunk. Lehet, hogy bagatell a kérdés, úgymond nézni, hogyan szabad, miként vizslassuk a részleges vagy a napfogyatkozás ideje alatt az égboltot, hogyha csak saját ablakunkból vagy valahonnan kimegyünk, és nem az avasi kilátóba a ti programotokra látogatunk el.
Egyrészt tényleg nagyon fontos majd most ennél a jelenségnél, hogy nagyon alacsonyan fog bekövetkezni, tehát ha otthonról próbáljuk, nagyon sok helyről szerintem nem fog sikerülni, tehát kell egy olyan jó kilátópont, de hogyha egyénileg szeretnénk ezt megnézni, akkor tényleg egy 13-as vagy erősebb hegesztőüveget tudok ajánlani, ez tényleg pár száz forintért beszerezhető, ha van még a hegesztő szaküzletekben, majd lehet az interjú után az összeset elkapkodják. Van a napfogyatkozás megfigyelő szemüveg, ezt alapvetően távcsőboltokba lehet beszerezni. Hát így az utolsó pillanatokban azért ebből is nagyon kicsi a készlet, általában erre elkapkodják. Tehát ez a két alapvető dolog. Ha valaki pedig netán saját távcsővel szeretné megnézni, arra is kaphatók ilyen napszűrő fóliák, és akkor azzal teljesen biztonságos, ezt is a távcsőboltokból lehet beszerezni. Esetleg vannak a közvetett módszerek, amikor nem magában a napban nézünk bele, hanem a nap képét valahogyan kivetítjük. Vannak olyan eszközök is, amik így egy vetített képet tudnak kreálni, de itt azért vigyázni kell, mert a vetített képet készítünk, és esetleg a fókuszpontba teszünk valamit, akár csak a kezünket, vagy egy papírt, akkor a kezünknek fájni fog, a papír meg meggyulladhat. Tehát ettől inkább óvaintenék mindenkit. Esetleg a kivetítésnek a legegyszerűbb módja, hogyha fogunk egy tésztaszűrőt, minél kisebb lukú tésztaszűrő, annál jobb egyébként, és akkor a tésztaszűrő lukain átvilágító napkorong nem teljes köröket fog mutatni, hanem amekkora fázisban el van takarva a napkorong, hát ilyen kis sarlócskák lesznek már a vége fele, főleg ha nyugatabbra vagyunk az országban, tehát azzal is akár lehet látni. Igen, tehát ne nézzünk, határozottan ne nézzünk közvetlenül a napba, szűrő nélkül, még ha valaki napszemüveg is van, az is bőven kevés. Tehát talán nagyon sokan nem is sejtik, hogy ezek a szűrők a napfénynek csupán a 100 000 részét engedik át. Tehát ez annyira borzasztóan kevés, hogy tényleg hagyományos napszemüveg, még ha szerintem 10-et is tennénk egymásnak, az is bőven kevés lenne. Tehát a 13-as hegesztőüvegek is már erősebbek ugye a hegesztőüvegek sorában, úgyhogy nem érdemes csak úgy bármiféle házi praktikával, vagy szimplán szűrő nélkül belenézni, mert rosszabbat teszünk magunknak.
Mondhatjuk azt, hogy az egyik legaktuálisabb hír, ez csak egy ilyen nagyon minimális és érdekesség a nagy rajongóknak, az égbolt rajongóinak. Ha jól tudom, a mai nap folyamán történt egy ilyen eset, hogy a Falcon 9 második fokozata a Holdba becsapódott a mai nap folyamán 8:30 környékén. Erről az esetről mit tudsz esetleg mesélni, erről mit lehet tudni?
Igen, hát egy különleges dolog történt, mert bár a Holdba szoktak becsapódni ilyen kisebb égitestek, de azért akkora, mint ez a rakétafokozat, ami nagyjából olyan 15-20 méter hosszú inkább, olyan 4-5 méter átmérőjű, azért nem feltétlenül. Úgyhogy figyelemmel kísérte sok távcső és sok mindenki az égbolton. Ez egészen pontosan tudni lehet, hogy mikor történt. Ez magyar idő szerint 8:35, 42 másodperckor csapódott be, és hát nagyon szűkös volt az időm, de sikerült egy 20 centis táncset ráállítanom ott a reggeli órákban, és én is néztem. Volt egy kedves barátom, aki pedig egy nagyobb 61 centis táncsővel tudta nézni, egyikkel sem láttuk. Úgyhogy ez, mivel a nappali égen történt számunkra, azért persze jóval nehezebben látható volt, mint ahogy most így kiderült, nem is látszódott. Néztem, azóta rá tudtam nézni reggel óta egy internetes fórumra, ott se látta senki egyelőre, tehát lehet, hogy csak a legnagyobb földi társaságokkal és azok közül is csak azokkal, amik esti helyen voltak, tehát az égbolt sötétjében látszódott a Hold, hogy csak azzal látszódhatott ez a jelenség. Reméljük azért valahonnan meg lehetett örökíteni, egy készül róla felvétel. Nagyon érdekes, hogy pont a felülünk nézett holdperemhez közel csapódott be ez a rakétafokozat, így a felszálló port törmeléket is esetleg, hogyha lesikerülne fotózni, akkor az egy érdekes, talán egyedi dolog lenne, mivel itt ismerjük a becsapódás tényét, és nem csak úgy véletlenszerűen megtörténik, úgyhogy lehet, hogy új dolgokat fogunk majd látni, ilyen felvétel talán még nem is készült, ha sikerül. Most így ugye a becsapódás után egy pár órával még nem tudjuk pontosan, mi is izgulunk most, de reméljük, hogy lesz ilyen felvétel. Ugye a porfelhő, ahogy a lassú holdi gravitációban felszáll, és aztán úgy vissza süpped a felszínre, visszaesik, az egy egészen érdekes látvány lehet, de tényleg nagyon nehéz a megfigyelésnek a körülménye, mint az be is bizonyosodott, úgyhogy ritka, érdekes, de talán csak a legnagyobb távcsövekkel látható jelenség volt. Azért sem volt feltétlenül olyan látványos, mert oké, hogy nagy a rakétafokozat, de elég úgymond lassan csapódott be, ez a lassú még itt is több száz méter per szekundom, tehát ha ennyivel mennénk az autópályán, akkor lehet egy kicsit megbüntetnének. nincs is ilyen autó jó formán, ami akár ekkora sebességre képes, de a Holdba vagy a Földbe becsapódó, most így a Perzeidákra visszatérve mondjuk kis porszemcsék, azok nem pár száz méter per szekundumban, azok több, mint 10, akár ilyen 30-40 kilométer per szekundumban érkeznek. Tehát sokkal nagyobb a sebességük, úgyhogy ez adja nekik azt az energiát, ami miatt látjuk akár a Föld légkörébe belépni ezeket a kis porszemcséket, akár hogyha a Holdba becsapódik egy maximum egy méteres kis darab.
És esetleg ennek a rakéta modulnak, szakasznak milyen nyomai lehetnek a Holdon, mit okozhatott, majd ezeket hogyan lehet megfigyelni?
Az egészen biztos, hogy egy szép krátert készített oda a Hold felszínre, majd az átmérője kiderül, de ilyen méter, néhány tíz méter maximum az átmérője. A Hold körül keringő űrszondák, van az amerikaiaknak is, van az indiaiaknak is, illetve talán még a kínaiaknak is, de az indiai és az amerikaiban biztos vagyok. Ezek majd szépen ott átfésülik azt a terepet, egész jól lehet tudni, hogy hova csapódott be, úgyhogy majd ott megnézzük, hogy milyen kráter keletkezett, és szoktak ilyenek történni úgy természetes úton is, tehát nem feltétlenül ilyen rakétafokozatok becsapódása miatt, hanem vannak olyan kutató csillagvizsgálók, ahol olyan megfigyelés zajlik, hogy elsősorban a Hold éjszakai oldalán, ahol ugye alapból sötét van, ott keresnek ilyen felvillanásokat. Azt nem tudjuk előre megmondani egyébként, hogy mikor történhet egy ilyen felvillanás, tehát már utólag, amikor a felvételen felbukkan, akkor megmérjük, hogy mennyire fényes volt, milyen gyors volt a lefolyása, ez csak pár tized vagy egy-két másodperc szokott maximum lenni, és akkor ott is egy ilyen krátert keresnek majd az adott helyen ezekkel az űrszondákkal. Úgyhogy ez most egy ilyen mesterséges kráter készítés volt. Hát ez nem a Hold éjszakai oldalán történt, ott most konkrétan telibe gyakorlatilag ottani déli idő szerint történt ez az egész, úgyhogy jó magasan állt is a nap, befénylette a felszínt, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon érdekes lehet majd, hogy valakinek sikerült felvételt készíteni róla, de a maradék kráterről, ami keletkezett, arról biztosan lesznek majd felvételek az elkövetkezendő, szerintem egy-két hét folyamán.
Kedves hallgatóink, érdekes nyári égi jelenségek színesítik még az augusztusi égboltot. A hónap közepén érkezik a Perszeidák meteorraj, ami augusztus 12-én éjszaka éri el maximumát. Viszont a raj előtt Miskolcról látható lesz a részleges napfogyatkozás is. A ritka égi jelenség látható lesz Európa szerte, több helyen is, például Észak-Spanyolországban teljes napfogyatkozás következik be, mely néhány percre nappalból éjszakát varázsol. Miskolcon az avasi kilátóban készülnek programmal erre az eseményre a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló munkatársai. Miskolcon várhatóan az égi jelenség körülbelül 19 óra 20 perckor kezdődik, és 19 óra 56 percig tart. A részletekről Sziomasz Angelosszal, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakértő vezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elévedezni némely szavadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, s rajta túl derengő csillagok. A szerelem bocsárt ezt meg nekem. Én nem tudom, mi ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tető.
Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. A célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a középiskolai és az egyetemi képzés között, valamint lehetőséget biztosítson a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő középiskolások számára az egyetemi kutató munka megismerésére. 20 gimnáziumi és technikumi tanuló nyert felvételt. A résztvevők mentorok irányításával önálló kutatási témákon dolgoztak, laboratóriumi és terepi vizsgálatokban vettek részt, mondta dr. Mádainé, dr. Üveges Valéria, a program koordinátora, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Ez a program hogyan jött létre? Egy kicsit mutassuk be a hallgatóknak.
Köszöntöm a hallgatókat. Ez a program a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon. És az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására.
Milyen részcélok voltak kitűzve, mit szeretetek volna megvalósítani?
Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatást sokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül.
Diákokat honnan sikerült toborozni, hiszen ha jól láttam a zárócikkben is, hogy akár országos szinten máshonnan is voltak, nem csak innen Miskolcról.
Igen, célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat, úgyhogy Edelényből, Békés Csabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni, ösztöndíjasként bevonni ebbe a programba.
Milyen témákat választottak a diákok vagy a mentorok által, a diákok, ez nem tudom, hogyan történt meg, hogyan, miként, milyen témákat választottak?
Tehát nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen kb. 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll. De nagyon-nagyon széles körű lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körűen volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a Bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a lázbérci víztározóval foglalkozott, tehát csak a vizes témán belül is ilyen szélesebb kör volt, de gyakorlatilag a geostatisztika, a különböző ilyen műholdas adatoknak a feldolgozása, a szenzoros adatok feldolgozása is terítéken volt, voltak, akik baktériumokkal foglalkoztak, ugye ez az én saját területem volt, úgy nekem két csapatom is volt, akik ezt választották, ezt a témakört, úgyhogy tényleg elég széles volt. Nem, nyilván biztos kihagytam sokat, de nagyon sokféle tématerület volt, és én azt gondolom, hogy azért sikerült mindenkinek olyan témát találni, adni, amiben jól érezte magát.
Projekten belül milyen programok voltak, hogyan zajlottak a kutatások, ezt miként képzeljük el?
Kicsit ketté választanám a dolgot. A kutatásoknak volt egy szabályozottabb menete, hiszen ott gyakorlatilag az igazság, hogy kicsit késve tudott indulni a projekt, úgyhogy január végén volt a nyitó rendezvényünk, amikor ezt a 20 diákot föl tudtuk venni a programban, tehát februártól kezdtek el dolgozni a mentorokkal, és május-június környékén pedig már be kellett mutatni a kutatási eredményeiket. Úgyhogy ez azért volt egy ilyen intenzív mentorálási, kutatási időszak mindenkinek, és emellett pedig kínáltunk számukra különböző lehetőségeket, laborlátogatási lehetőséget, terepgyakorlatot szerveztünk. Online módon is több programot kínáltunk, ez muszáj is volt, mert hogy ugye Békés Csaba, Tokaj, Edelény nem itt van, és ezek a diákok azért egyébként közben teljesítettek igen magas szinten az iskolában is. Úgyhogy jellemzően ilyen délutáni foglalkozásokat online tartottunk, életút bemutatókat tartottunk, olyan alumnisokat kértünk fel, azért ilyen fiatalabb, legfeljebb ilyen 40-es korosztályból, akik akár szerte a világban vannak, különböző tématerületeken dolgoznak, és az ő életútjukat úgy gondoltuk, hogy jó, ha látják a diákok, hogy ezen a STEM területeken mennyi lehetőség van, és milyen érdekes dolgokkal lehet foglalkozni. Emellett voltak természetesen jelenléti foglalkozások, a nagy rendezvényeinket nyilván kihasználtuk, hiszen itt azért volt ebbe az időszakban egy ásványfesztivál, itt mindig kínáltunk számukra, külön a STEM akadémiások számára is előadásokat, amiket meg tudtak hallgatni. Az egyetemi innovációkról tartott rektorhelyettes asszony nekik egy előadást, tehát azért több ilyen dolog volt, igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget ebben a nagyon szűk időintervallumban.
És a mentorok és a hallgatók kapcsolata milyen volt? Mentorok milyen visszajelzéseket küldtek? Említetted, hogy te is mentor voltál egy-egy témában. Mentorként hogyan éltétek meg ezt a projektet, ezt a programot?
Ó, ez nekünk balzsamozta a lelkünket. Én azt gondolom, ez a program nekem mindenképpen, mert nagyon jó volt olyan középiskolás diákokkal találkozni, akik motiváltak, akik kíváncsiak, akiket tényleg érdekelt az adott terület. Nyilván én a magam nevébe tudok beszélni, mert én ilyen hallgatók a diákokkal találkoztam, meg a környezetemben lévő mentorok, akik a nagy laborban dolgoztak, ott tényleg nagyon klassz fiatalok voltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó élmény volt a mentorok számára is zömmel, de biztos, hogy ez általános is, mert azért végignéztük a záró rendezvényen és a konferencián az előadásaikat, és nagyon klassz dolgokat csináltak együtt, úgyhogy az meg szerintem csak akkor működik, hogyha tényleg jól is érezték magukat közben.
Említetted, hogy a baktériumokkal foglalkoztatok, ezt most én általánosan mondom. Te középiskolásaid mivel foglalkoztak a kutatás során, mert gondolom nem csak így általánosan a baktériumokkal.
Nem, hát itt ugye nagyon rövid volt az idő, ami rendelkezésre állt, úgyhogy itt az volt a cél, hogy egyáltalán megismerkedjenek ezzel a témával, hogy a baktériumokat lehet alkalmazni környezettechnológiai célra, arra, hogy elektronikai hulladékból különböző fémeket ki lehet velük oldani. Nem ezeket az oldásokat vizsgáltuk, mert az hosszadalmas, meg bonyolultabb dolog lett volna itt így megoldani velük, hanem gyakorlatilag kaptak baktériumkultúrákat, és megnéztük azt, hogy az ő táplálásuk az hogyan hat a különböző tényezőkre, hogy hogyan változik a pH, hogyan változnak a csapadékképződés, ami keletkezik így az ő, hát úgy mondjuk ez kultiválásuk során, tehát hogy miközben próbáljuk felszaporítani a baktériumot, hogy majdan tudjunk velük dolgozni, ezt néztük meg, hogy milyen tényezők befolyásolják ezt, és jellemzően ez úgy tudott működni, mert nyilván itt napi szinten kellett leolvasni eredményeket, hogy hát itt az iskolák azért sokat segítettek, mert a baktériumok azok elkerültek az iskolák laboratóriumaiba, itt nyilván azért kellett együttműködés, és ezúton is nagyon szépen köszönjük a partneriskolák részéről, és ottani oktatók részéről, hogy teljesen nyitottak voltak, és akkor a diákokkal összeraktuk a mérést, és aztán utána pedig a gimiben tudták ezeket napi szinten ott méricskélni a különböző paramétereket. Aztán pedig ebből született egy ilyen dolgozat, nem egyelőre még, hanem előadásokat vártunk tőlük, mert tényleg nagyon rövid volt az idő ahhoz, hogy ezt mondjuk össze kelljen írni, hanem egy ilyen 10-15 perces előadás keretében mutatták meg, hogy mire jutottak.
Ezek az előadások hogyan sikerültek, hiszen ha jól tudom, ugye az Országos Földtudományi Középiskolai Versenyen jelentek meg, illetve ezen a záró előadáson egy-egy része elosztva a diákoknak. Hogyan szerepeltek itt a diákok, mit tapasztaltál, melyikből láttál bármit is?
Én természetesen mindent láttam, úgyhogy az az igazság, hogy május 20-a körül volt a diákkonferenciánk, és nem mindegyik diák, nem mindegyik csapat állt olyan szinten a kutatásával, hogy ott be tudjon számolni az eredményekről, azért ez egy rangos konferencia. A 18. alkalommal azt hiszem volt most az idén már megrendezve, szóval egy körülbelül a csapat fele, aki szerepelt ezen a konferencián, és azért díjat is sikerült elhozni, külön díjat is, az előadói díjat is sikerült elhozni az egyik csapatnak, és több munka olyan eredménnyel zárult, hogy javasolta a zsűri azt, hogy az Országos Tudományos Diákkonferenciára dolgozzák ki ezt a témát egy kicsit jobban, és nyújtsák be. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszaigazolás, mert ugye ezen a konferencián itt azért egy zsűri végighallgatta az előadásokat, megkérdezgették azért a diákokat, tehát kellett reflektálni, a vitakészséget is föl tudták mérni, ezt is tudták gyakorolni a diákok. Ez is egyik célunk volt igazából, hogy gyakorlatot szerezzenek abba is, hogy nem elég tudományos kutatást végezni, azt el is kell tudni adni. Úgyhogy ez is egy fő szempont volt. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült már ez a konferencia is, és aztán körülbelül rá egy hónapra tartottuk a záró rendezvényt, ahol a többiek is meg tudták mutatni, hogy mire jutottak. Az egy kicsit ilyen családiasabb hangulatban zajlott, tehát ott a mentoraink voltak, és az összes STEM akadémiás diák. De én azt gondolom, hogy ott is nagyon jó eredményeket láttunk, és nagyon bízom benne, hogy itt nincs vége, hanem szépen a mentorokkal ez a kapcsolat ez folytatódni fog, és tovább fognak menni ezek a kutatások.
Hogyan látod, miért volt hasznos a diákok számára, és esetleg az egyetem vagy a mentorok számára ez a program, ez a projekt, hogy mindenki így részt vett benne, és kutatásokat tudtatok végezni, úgymond kiki a maga oldaláról, mit tud, vagy mit tudott hasznosítani?
De a hallgatók számára, vagy a diákok számára én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon intenzív, de nagyon jó tapasztalat lehetett, mert hogy egyrészt nyilván beleláttak abba is, hogy tudományos kutatás hogyan működik, de egy részük számára ez már nem volt ismeretlen, hiszen itt a diákok között voltak olyanok, akik már ilyen-olyan versenyeken, akár ilyen ötletversenyeken is részt vettek korábban, de azért csak hozzá tudtunk tenni az egyetemi millióvel, én azt gondolom, ehhez a tapasztalásukhoz. Úgyhogy ez egyik része a dolognak. A másik az, hogy egész jó közösség alakult, még így is, hogy viszonylag keveset tudtak együtt találkozni, mert nyilván ezzel más dolguk volt, de azért a jelenléti rendezvények alkalmával, a közösségi programok, bográcsozás, ugye kirándulás volt a Csillagdába, Rudabányán volt egy terepgyakorlat, tehát azért ezek alkalmával én azt láttuk, hogy alakultak ki jó barátságok, és én azt mondom, hogy ez is egy érték. Meg természetesen a kapcsolati tőke, hiszen azért az egyetemi oktatókkal egy bizalmi viszony kialakult, és azért szerintem ez is hozzá tud tenni, tehát nyilván itt mindenki nyitott lesz arra, hogyha a jövőben bármikor esetleg megkeresi, akkor is, hogyha idejön a diákokat, diák esetleg a Miskolci Egyetemre, akkor is, ha máshová. Azért ez a kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez a jövőben is jó lehet. És akkor mondanám azt is, hogy az egyetemnek miért jó, vagy a mentoroknak miért jó. Hát nyilván nekünk az lenne a legjobb, hogyha hallgatót tudnánk ezekből a diákokból faragni. Erre garancia nincs, tehát természetesen azért nem volt ilyen kitétel, hogy azok jöjjenek ide, akik mindenképpen Miskolci Egyetemre fognak tovább tanulni, de azért bízunk benne, hogy hát ha lesznek olyanok, akik ide jönnek hozzánk, tehát nyilván nekünk ez az egyik fontos eredmény. A mentoroknak is egy jó tapasztalat volt, én azt gondolom, úgyhogy az egyetemnek ez én szerintem meg egy jó tanulás is volt, mert hogy már régóta gondolkodtunk abban így kari szinten, hogy hogyan lehetne a tehetséggondozást, a középiskolásoknak a tehetséggondozását elindítani a karon, és erre nagyon jó volt ez a projekt, hogy láttuk azt, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és hogy hogyan kell. Nyilván a buktatóit is látjuk, tudunk a visszajelzések alapján javítani, és én azt gondolom, hogy független attól, hogy ez a maga projekt fog-e folytatódni, a tehetséggondozás így elindult a karon. Elindult az is, hogy középiskolai TDK szekciót szervezünk, eddig ez sem volt, most már ezt is megpróbáljuk megszervezni. Tehát adott egy lökést ez a program a kari tehetséggondozásnak, és én azt gondolom, hogy talán nekünk ez a legnagyobb eredménye.
Örülök, hogy említetted, még erre szerettem volna kitérni zárásként, hogy hogyan látjátok ti utánpótlásotok, a ti következő generációtoknak az érdeklődést, a földtudományok iránti, vagy akár a tudományos élet iránti érdeklődést, mennyire segíti ez a program?
Én nagyon bízom benne, hogy ez a program azáltal is, hogy nagyobb láthatóságot adott nekünk, mert nyilván azért ezeket a rendezvényeket, az eseményeket, ezeket ide kezdtük kommunikálni, de tesszük most is, és ez valószínűleg azért segíteni fogja azt, hogy egyáltalán lássák a diákok, hogy itt milyen tématerületek vannak, hogy miket lehet itt tanulni, hogy milyen szakmákban lehet sikereket elérni, ugye itt az életutakat is az igyekeztünk mutatni, hogy kik voltak itt a megszólalók és az előadók, úgyhogy én szerintem ez egyik előnye, meg az egyik jó dolog ebben. Meglátjuk, hogy lesz. Most nem tudok panaszkodni, mert ebben az évben nekünk most nagyon szép eredményeink vannak a felvettek számával kapcsolatban. Ugye mindig küzdelmes ezekre a természettudományi irányokra, a földtudományi vonalra. Ugye itt nálunk ugye a bányás geotechnika, az olaj és gáz irány, a nyersanyag előkészítés, a víz, a geoinformatika, tehát sok-sok-sok területünk van, és hát alacsonyabb számaink voltak ugye azért az utóbbi időszakban, de most látunk egy kisebb emelkedést már az elmúlt egy-két évben, különösen mondjuk a környezetmérnök vonalon. Azért lehet azt látni, hogy a diákok fogékonyak arra, hogy mi történik körülöttünk. Nyilván látjuk, hogy a környezetünk változik, és az a jó benne, hogy látják azt is, hogy ők mérnökként tenni tudnak azért, hogy esetleg egy fenntarthatóbb világot tudjunk elérni. Úgyhogy most mi igazából pozitívan gondolkodunk, mert megvan minden okunk rá. Most kicsit nagyobb létszámmal tudjuk megkezdeni ebben a tanévben az oktatást, az egyetemen. Van egy új csapatunk is, egy építőmérnök képzésünk indul el szép létszámmal, úgyhogy én azt gondolom, hogy dolgozunk, és nagyon reméljük, hogy tényleg hasznos mérnököket tudunk majd kibocsátani az ipar számára.
Kedves hallgatóink, lezárult a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának STEM Earth STEM Akadémia tehetséggondozó programja az idei tanévben. Dr. Mádainé, dr. Üveges Valériával, a program koordinátorával Sütő Dávid Belé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.